Akkor belekezdenék az első témakörünkbe, rendszerek, állapotok, állapotjelzők. Szeretném még mielőtt nagy körmölésbe kezdene a társaság, hogy megfelelően hangsúlyozni fogom azokat a részeket, amiknek mindenképpen le kell kerülnie a papírra, illetőleg aki teheti, mivel itt az előbb ugye elhangzott egy kérdés, hogy letölthetőek ezek az anyagok, ezek már fönt vannak ugye előző fél évekből. Tanszéki honlapon jobb felső sarokban van egy letöltések menüpont. Az én letöltéseim között ezek az anyagok PDF formátumban megtalálhatóak, tehát ez az anyag következő órára, aki megteheti, az el tudja hozni, illetőleg aki nem, az nézi a kivetítőt, én pedig majd a legszükségesebb dolgokat, amik, mondom még egyszer, rögzítések kell, hogy kerüljenek, azokat meg majd rögzítem a táblán is, hogyha megyünk tovább a kivetítéssel, akkor ne vesztenek el a legfontosabb információk. Röviden egy kis képbehelyezés, hogy miről is beszélünk. Először is rendszerekkel kapcsolatosan tisztázzuk azt, hogy mi is a rendszer. Tulajdonképpen ugye mi valamiféle fajta vizsgálatot szeretnénk elvégezni az anyagi világ egy meghatározott határokkal körülvett részén, nevezetesen ugye a hőtan kapcsán valamilyen termodinamikai folyamatok lejátszódását követő állapotváltozások, ezeknek a meghatározása, számítása lenne a mi célunk. A rendszer tehát egy zárt felülettel határolt véges mennyiségű anyag, ami tulajdonképpen a vizsgálatunk tárgyát képezi. A termodinamikai folyamatokban a résztvevő anyagot közegnek, vagy alkalmasint munkaközegnek szoktuk nevezni. Hogyha ezeket a fogalmakat halljuk, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Természetesen a világ túl nagy ahhoz, hogy az egésze a vizsgálataink tárgyát képezhesse. Ennek megfelelően annak ugye csak egy részét, egy elkülönített szeletét fogjuk alávetni a vizsgálatunknak, tehát az, amely nem tartozik a vizsgálatunk tárgyához, azt a részét az anyagi világnak környezetnek nevezzük, ugye ez tágabb értelemben minden más, amit éppen nem a vizsgálat tárgyát képezi. Egy kicsit szűkítve a megfogalmazást, mondhatjuk azt, hogy környezet mindazon rendszerek összessége, amelyek a vizsgált rendszerrel energiát cserélhetnek. Ugye a világban ez az energiacsere, a kölcsönhatások lesz az, amely tulajdonképpen mindennek a mozgatórugója, és ez hőtani szempontból is tulajdonképpen érdekessé válik számunkra. Vagyis mondhatjuk azt, hogy ha például ennek a teremnek a légkondicionálását vizsgáljuk, akkor környezet ugye tágabb értelemben, akár az Antarktisz is, szűkebb értelemben viszont csak az a környező levegő, ami mondjuk most olyan 15-20 fok környéki, majd a fél év végére akár mínuszokba is átcsaphat, és ennek megfelelően más jellegű hőmérséklet fog itt kialakulni, és ennek megfelelően más jellegű lesz az a beavatkozás, ami szükségessé teszi az élhető körülmények létrehozását, fenntartását itt a teremben. Amint látható is, itt ki is emeltem egy függőleges vonallal, azt, hogy ez a két megnevezés a következőkben fontos lesz, nem feltétlenül definíciószerűen szóról szóra, csak ha azt mondjuk, hogy nyitott vagy zárt rendszer, akkor mindenkinek képben kell lennie azzal, hogy most miről is beszélünk. És ezzel a két szóval, hogy nyitott rendszer vagy zárt rendszer, már tisztában is kell lennünk azzal, hogy milyen fajta gép állhat ennek a hátterében. A rendszer nyitottsága attól függ, hogy az őt határoló felületen keresztül létrejöhet-e anyagáramlás vagy sem. Nyitott rendszernek akkor nevezzük a rendszert, hogyha létrejöhet az anyagáramlás, és zárt rendszernek pedig akkor, hogyha nem jöhet létre anyagáramlás. Ezekre példa, ugye nyitott rendszer például egy gázturbina, vagy kisebb házi megfogalmazásban hajszárító, illetőleg a dugattyús motor hengere, feltéve, hogy a szelepek éppen nincsenek nyitva, abban az esetben zárt rendszernek tekinthető. Tehát ezek azok a fogalmak, amikkel így előjáróban már mindenképpen tisztában kell lenni. Ahogy a matematikában is, úgy itt a hőtanban is célszerűnek mutatkozik, hogy lemenjünk elemi szintre, és innen kibontakozva vizsgáljuk az egyes jelenségeket, így tehát rendszerek tekintetében is rögzítenünk kell azt, hogy mi az az elemi rendszer, az a picinke kis anyaggal határolt térfogat, amely alkalmasint alapja lehet a vizsgálatainknak. Tehát anyaggal folytonosan kitöltött térfogat, belsejében a fizikai jellemzők egyenletes eloszlásúak. Tehát olyan pici legyen ez a kis elképzelt térfogat, aminek a két oldalán nem lesz hőmérsékletkülönbség, nem lesz nyomáskülönbség, mert kellően pici ahhoz, hogy ne legyen változás benne, viszont elegendő mennyiségű anyagot tartalmazzon ahhoz, hogy ezek a jellemzők statisztikai átlagnak legyenek felfoghatóak. Ugye tudjuk azt, hogy a környezetünkben igen jelentős mennyiségű anyag található, tehát ha belegondolunk az Avogadro-féle számba, amit valószínűleg mindenki jól ismer, ugye egy mol anyagban 6×10^23 darab molekula található. Most egy kicsit, egy rövidke kis számpéldán keresztül nézzük meg, hogy egy ilyen elemi rendszerben, amit tényleg csak a hasraütés szerűen fölveszünk, mennyi molekula van. Legyen 1/100 milliméter nagyságú porszem az, amit referencia méretként veszünk. Ez azért lehet érdekes, hogy könnyebben el lehessen képzelni, nagyjából ez az a méret, amit az ember szabad szemmel még föl tud fedezni. Tehát egy éppen látható porszem nagyságú kis levegővel kitöltött térrészben, normál állapotban, tehát atmoszférikus nyomáson és 0 fokos, tehát kellően hűvös hőmérsékleten, ha elvégezzük az állapotegyenlet számítását, tehát kifejezzük belőle az N darabszámot, akkor arra jutunk, hogy 26,9 milliárd molekula van egy ekkorka kis porszem nagyságú térfogatban. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez már egy jó elemi térfogat, mert 1/100 milliméteren belül valószínű nem fog hőmérséklet és nyomásváltozás létrejönni. Másrészt pedig durván 27 milliárd molekula, az már kellőképpen sok ahhoz, hogy statisztikai átlagot lehessen belőlük vonni. És hogyha szeretnénk például visszatérve az előző gondolatmenethez ennek a teremnek a légkondicionálását vizsgálni, akkor ezeknek az elemi térfogatoknak az összegzéséből tudunk valami képet alkotni a teljes rendszer működéséről. Lássuk akkor, hogy a makroszkopikus rendszerek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek szintén fontosak lennének, de nem annyira, hogy feltétlenül kiemeltem volna. Homogén rendszer. Minden egyes elemi rendszerében azonos a fizikai állapot. Ha tehát például azt feltételezzük, hogy a hátsó sorokban ülők is pontosan ugyanazt a környezeti nyomást és hőmérsékletet érzékelik, mint amit én, akkor ennek megfelelően ezt a termet nevezhetjük homogén rendszernek. Ha egy kicsit finomabb modellt szeretnénk alkotni, és mondjuk azt szeretnénk megtudni, hogy hová kellene betenni a levegő betáplálásokat, és ennek hatására milyen áramlások jönnek létre, ahol mondjuk ugye eltérő hőmérsékletű levegő keveredik a bent lévővel, akkor már bizony előfordulhat az, hogy néhány fokos eltérés a bejövő hideg és a bent lévő meleg levegő között van. Azaz, itt már inhomogén rendszerről beszélhetünk, amikor a fizikai állapot a hely függvényében változik. Vagy mondjuk, ha felsétálunk a Gellért-hegyre, ugye tudjuk azt, hogy a légnyomás a magasság függvényében csökken, és ezzel párhuzamosan a hőmérséklet is elvileg, hogyha nincs inverzió, akkor annak is csökkennie kell. Tehát ennek megfelelően, ha egy nagyobb térrészt vizsgálunk, ahol mondjuk geodetikus magasság különbség is adott, akkor ott már mindenképpen inhomogén rendszerről beszélhetünk. Mert a fizikai állapot a hely függvényében változik. De ugyanez elképzelhető mondjuk egy esti időjárás jelentésben is, amikor ugye látjuk a frontvonalakat, meg egyebeket. Ugye frontvonal egyik oldalán mondjuk meleg, másik oldalán hideg van, és nem kell feltétlenül szintkülönbség ahhoz, hogy különbözőek legyenek az állapotjelzők. Viszont érdekes a következő pont, heterogén rendszerről akkor beszélhetünk, hogyha makroszkopikus határfelületek mentén ugrásszerű változás is található. Tehát tegyük föl, hogy mondjuk az előadás kellőképpen érdekes, és a hallgatóság zöme az itt elől helyezkedik el. Ennek megfelelően itt ugye lokálisan mi a magunk testhőmérsékletével egy kicsit megmelengetjük a környezetünket. Hátul viszont, mivel üres a terem, ott ugye kicsit hidegebb. Ez még ugye csak egy inhomogén rendszer, mert nem makroszkopikus határfelület mentén hirtelen ugrás jön létre, csak ha megyünk hátrébb a hőmérővel, azt tapasztaljuk, hogy szépen lassan csökken a hőmérséklet. Viszont a fizikai állapot makroszkopikus változása az például egy fazékban, forrásban lévő víz példáján könnyedén szemléltethető. Ugye van a folyadékfázis, fölötte pedig a gőzfázis. Itt ugye a fizikai állapot, ami ugrásszerűen változik, az elsősorban a halmaz állapot lesz. Ha már itt tartunk, akkor érdemes szót ejteni arról, hogy mi az a fázis. A fázis a heterogén rendszernek azon része, amely önmagában nem heterogén. Tehát például a gőzfázis önmagában, illetőleg a víz, mint folyadékfázis, azok egy-egy fázisok, mivel önmagukban nincsen makroszkopikus határfelület mentén ugrásszerű változás, viszont e kettőnek az egysége már heterogén rendszert alkot. Egy más példa az zárt üzemanyag tartály esete, ugye alul lötyög az üzemanyag, de általában ezek az üzemanyagok jól párolognak már szobahőmérsékleten is, így tehát a fölötte üzemanyag gőzzel kitöltött tér, ez pedig a másik fázisnak a tér része. És érdemes még egy olyan kitételt is tenni, hogy egyszerűnek nevezzük azt a rendszert, amely egy alkotóból és egy fázisból áll, tehát egy anyag és összességében egy fázis, tehát legfeljebb inhomogén rendszerről beszélhetünk. A rendszerek kapcsán az energia átadás tekintetében a szigeteltség kérdése az, ami számunkra igen érdekes. Ha szigetelt rendszerről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy semmiféle fajta kölcsönhatás a környezetével nem jöhet létre. Tehát semmi nemű energia átadás a környezet irányába, vagy a átvétel a környezet irányából nem történhet. Ha szigeteletlen a rendszer, akkor pedig értelemszerűen van környezetével energiacsere, és meg kell említenünk mindenképpen a részlegesen szigetelt rendszerek körét, amikor az energiacsere valamilyen formában gátolt, akadályozva van. Számunkra a hőtanban legfontosabb lesz, és ezt ki is emeltem, ezzel nagyon sokszor fogunk találkozni a következőkben, az adiabatikus, vagy magyarul hőszigetelt rendszer. Ez egy olyan speciális formája a részlegesen szigetelt rendszereknek, amikor a hőcsere, mint energia átadás van gátolva, tehát nem lehet hőcsere a rendszer és környezetek között. Ez a későbbiekben igencsak fontos lesz. Gondoljunk bele például egy dugattyús motornak a működésébe. Percenként 1-2 ezres fordulat számon az azt jelenti, hogy másodpercenként olyan 10 százas nagyságrendű ciklus játszódik le egyetlen hengerben. Tehát a másodpercnek 10 század része az, amely az egyes részfolyamatok lejátszódására rendelkezésre állnak. Most gondoljunk bele, hogy egy ekkora helyen, tehát egy 1-2 literes motornak egy ilyen kisebb hengerében egy 100 másodperc alatt le kell zajlódjon minden. azt lényegében adiabatikusnak tekinthetjük, legalábbis első közelítésben, mert nincs ideje a közegnek kifejezetten hőt cserélni környezetével. Majd, hogyha részletesen, behatóbban vizsgáljuk, akkor majd természetesen lesz lehetőség a továbbiakban is észrevenni a különbségeket, de első közelítésben azt mondhatjuk, hogy a például dugattyús motorokban lejátszódó kompresszió, illetőleg expanzió folyamat, ezek első közelítésben adiabatikusnak, hőcseremmentesnek tekinthetőek. Következőkben ismerkedjünk meg a fizikai állapottal, illetőleg az állapotjelzőkkel. Ugye ezek a makroszkopikusan mérhető fizikai jellemzők összessége a fizikai állapot, és nézzük meg azt, hogy állapot szerint milyen rendszereket különböztethetünk meg. Ugye, ahogy látható, egyensúlyi, illetőleg nem egyensúlyi rendszereket különböztetünk meg. Egyensúlyi rendszer, ugye abban az esetben, hogyha makroszkopikus energia átadásról nem beszélhetünk. Azért szükséges a makroszkopikus jelzőt hozzátenni, mert ugye már hangsúlyoztam, hogy itt olyan nagy mennyiségű részecske vesz minket körül, hogy mindenképpen ugye statisztikai átlaggal kell számolnunk, és majd a későbbiek során látni fogjuk, hogy ezeknek a részecskéknek a sebesség eloszlása egyáltalán nem egyezik. Tehát van, aki nagyon lassan közlekedik, van, aki kellőképpen siet, és ennek megfelelően egymás között energiaátadás lehet. De ez ugye részecske szintű, és nem makroszkopikus, tehát itt mondjuk azt érzékeljük, hogy nem változik a hőmérséklet. Tehát egy terem szinten mondjuk azt látjuk, hogy hőmérséklet állandó, akkor mondhatjuk azt, hogy termikus egyensúlyban van a rendszer. A mechanikai egyensúly, hogyha a nyomás mindenütt azonos, ez ugye az adott felületekre ható erő lesz. Illetőleg kémiai egyensúlyról akkor beszélhetünk, hogyha nem játszódik le kémiai reakció, azaz leggyakrabban ugye a műszaki gyakorlatban égés. Ha pedig mindhárom feltétel egyszerre teljesül, akkor teljes termodinamikai egyensúlyról beszélhetünk. Tehát sem hőmérséklet, sem nyomásváltozás, sem pedig az anyagi minőségben változás nem következik be. Illetőleg a rendszer állapota nem egyensúlyi, hogyha ezek a feltételek valamelyike nem teljesül. Nézzük azt, hogy milyen állapotjelzőkkel lehet a fizikai állapotot leírni. Kétfajta csoportosításuk létezik. Egyrészt aszerint, hogy az elemi rendszerek szerint mérhető értékeik összegezhetőek-e, avagy sem. Amennyiben összegezhető, akkor extenzívnek, ha pedig nem összegezhető, akkor intenzívnek nevezzük. Mindjárt részletesen is bemutatom, hogy ez mit jelent. Elgondolkozunk egy kicsit rajta. Nézzük meg a másik felosztási lehetőséget. Az egyik a termikus, a másik pedig a kalorikus állapotjelzők csoportja. Termikus állapotjelzők között nyomást, fajtérfogatot, illetőleg hőmérsékletet találunk. Ezek tulajdonképpen a gázok állapot egyenletében megtalálható változók, amelyek tehát a gáz állapotát leírják. A kalorikus, amint látható, belső energiával kezdődik, vélhetően ez mindenki számára ismerős még a középiskolából. Ez ugye a rendezetlen mozgás által bentartott energia, tehát a belső mikroszkopikus rendezetlen mozgások energiája. Lesz még két ilyen jellegű állapotjelzőnk, egyike az entalpia. Ez tulajdonképpen a belső energiának a kiterjesztése, nevezetesen majd látni fogjuk, hogy nyitott rendszerek esetében nem csak a rendezetlen mozgásokból fakadhat energiatároló képesség, hanem abból is, hogy a közeg egy nyitott rendszerben rendezetten mozog. Tehát lényegében így fogható meg az entalpia, ez nem más, mint a belső energia, mint rendezetlen mozgások energiája, plusz a rendezett mozgások energiája. És lesz egy entrópia nevezetű állapotjelzőnk, ez pedig az egyes folyamatok visszafordíthatóságával kapcsolatos, illetőleg azzal, hogy a rendszerben mekkora energia alakult hővé egy adott folyamatban, és ennek hatására mechanikai munkává nem alakítható át továbbiakban. Tehát lényegében valamiféle fajta veszteség jellegű dologra utal ez az entrópia. Nézzük akkor az extenzív és intenzív állapotjelzők felosztását. Extenzív állapotjelzőről, ahogy mondtam, olyan állapotjelzőket értünk, amelyek rendelkeznek az elemi rendszerek szerinti összegzés tulajdonságával. Tipikusan ilyen például a térfogat, illetőleg tömeg. Ugye, ha elgondoljuk, hogy az előbb említett parányi kis térfogatban mekkora tömegű anyag tartózkodik, megnézzük, hogy hány ilyen elemi rendszer van mind a három irányban, és kiderül, hogy mekkora az összegzés végén a teljes térfogat vagy tömeg, illetőleg hasonlóképpen belső energia is ilyen jelleget mutat. Intenzív állapotjelzőnek azokat nevezzük, amelyek ezen elemi rendszerek szerinti összegezhetőség tulajdonságával nem rendelkeznek. Eléggé kedvezőtlen lenne, hogyha én itt mondjuk mérek 20-25 fokot, hátulról is valaki azt mondja, hogy 25, és akkor azt mondjuk, hogy itt a teremben akkor 50 fok van, kicsit meleg lenne a helyzet. Tehát például a hőmérséklet, illetőleg a nyomás, ezek tipikus intenzív mennyiségek, mindenhol ugye a lokális érték az, ami érvényes, és nem összegezhetőek. Érdemes meggondolni azt, hogy az extenzív állapotjelzőket alkalmasint térfogat, vagy pedig tömegegységre vonatkoztassuk. Hiszen ugye ezek összegezhetőek, és mondjuk azt mondhatjuk, hogy itt a belső energia ebben a teremben, mondjuk így hasraütés szerűen, 1 megazsúl. Na jó, de nem mondtuk hozzá, hogy mekkora ez a terem, tehát akár a benne foglalt levegő tömegegységére, vagy pedig a terem térfogatával arányítva, térfogat egységre vonatkoztatván már egy olyan jelzőt kapunk, ami mondjuk más termek viszonylatában az összehasonlításra lehetőséget ad. Mert mondjuk egy 30 fős terem esetében mondjuk nem 1 megazsúl, hanem csak 100 kilozsúl az az energia, és akkor mi alapján mondjuk, hogy az egyik jobb vagy sem. Ugye, tehát mindenképpen valami viszonyítási alapot kell keresnünk, és ez vagy térfogategység, vagy gyakrabban tömegegységre történik. Ha térfogategységre vonatkoztatunk, akkor az extenzív mennyiség sűrűségéről, ha tömegegységről, akkor pedig az extenzív mennyiség fajlagos értékéről beszélünk. Tehát például az előbbi buta kis példában említett módon tulajdonképpen fajlagos belső energiáról beszéltem az imént, mivel tömegegységre vonatkoztattam. Ha azt nézzük, hogy egy köbméterben mekkora a belső energia, akkor pedig belső energia sűrűséget adtam meg. Érdekes ez a vonatkoztatás a két vonatkoztatásra alkalmas jellemző között, nevezetesen a térfogat és a tömeg egymással is viszonyításba kerülhetnek. Létrehozhatjuk a faj térfogatot, vagyis fajlagos térfogatot, abban az esetben, hogyha a térfogatot osztjuk a tömeggel, illetőleg létrehozhatjuk a sűrűséget, ez vélhetően jobban ismert, a tömeget osztjuk a térfogattal. És érdekesség, hogy két extenzív mennyiséget osztottunk egymással, és ezek az eredmények lényegében intenzív mennyiségként foghatóak föl. Tehát a sűrűségről is, hogyha én itt ebben az első sarokban azt mondom, hogy körülbelül 1,2 kg per köbméter, és valaki hátul is azt mondja, hogy nagyjából 1,18 kg per köbméter, akkor nem fogunk gyorsan összeadásba kezdeni, és kihozni azt, hogy 2,4 körül van a teremben a sűrűség, hanem tudjuk azt, hogy ezek intenzív jelleget mutatnak, és nem összegezhetőek. Ennyi bevezetés után térjünk rá a kinetikai gázelméletre, ahol ideális és valós gázok különböző jellemzőivel ismerkedünk meg részletesen, illetőleg egyes már vélhetően ismert törvényeket elevenítünk föl. Nézzük először is, hogy ideális gázok tekintetében milyen kritériumoknak kell megfelelnie az egyes alkotóknak. Természetesen ez az ideális gázmodell azért szükséges, mert ha a gázok viselkedését szeretnénk megismerni, akkor nem hagyatkozhatunk a teljes részletes modellre, tehát nem alkothatunk olyan részletes modellt, ami tökéletesen le tudja írni a gázok viselkedését, mert az annyira bonyolult lenne, hogy tulajdonképpen a mai számító kapacitás az, ami úgy kezdi megközelíteni ezeket a problémákat. És most gondoljunk bele, hogy ezek a kinetikai gázelmélettel kapcsolatos dolgok, ezek egy jó 150 évvel ezelőtt keletkeztek, amikor Logarléc környéke volt a legfejlettebb számító kapacitás. Ezzel ugye nem lehet olyan részletes modellt létrehozni, mint amit mondjuk a valóság igényelne. Ezért egyszerűsítésre van szükségünk, és nézzük azt, hogy milyen egyszerűsítések azok, amelyeket megtehetünk, anélkül, hogy alkalmasint olyan veszteségek érnék a modellt, amely tulajdonképpen használhatatlanná tenni a továbbiakban. Ideális gázoknak tehát olyan fiktív gázokat nevezünk, mert természetesen valóságban nem fognak különösebben létrejönni, amelyek molekuláinak elhanyagolható térfogatuk van, és kellőképpen kemény, de abszolút rugalmas anyagi pontokként képzeljük el. Tehát bár itt vannak körülöttünk, de ők maguk térfogatot nem igényelnek. Ez az első kitételünk, és ezek a molekulák csak rugalmas ütközések révén hatnak egymásra, tehát az energiacsere az tökéletes, tehát rugalmatlan ütközés tekintetében nem történik energiaveszteség, másrészt pedig kohéziós erők köztük nem ébrednek. Tehát ez azt jelenti, hogy a valóságban természetesen ébrednek, ha kellőképpen közel kerülnek egymáshoz a molekulák, akkor vonzó erők is létrejöhetnek, és ennek hatására távolság függvényében mások lesznek azok az erőhatások, amelyek egymás között hatnak. Viszont ezt tegyük félre, mert ez túl bonyolítaná a modellünket, és tegyük föl, hogy ilyen kohéziós erők nem ébrednek, csak az ütközéskor, az ütközés pillanatában hatnak egymásra. Másrészt pedig tegyük föl, hogy az egymás közötti ütközések azok elhanyagolhatóan kevesen vannak a határoló edény falához történő ütközésekhez képest. Tehát még egy olyan kitétel, ami ennek az ezeknek az ütközéseknek a hatását is úgymond gyengíti, az, hogy inkább a határoló edény falával szeressenek ütközni ezek a molekulák, nem pedig egymással. Ilyen feltételek mellett már azt mondhatjuk, hogy még kellőképpen hasonlít a valóságra ez a modell, de már annyira egyszerű, hogy ez kellőképpen egyszerű matematikai apparátussal megfogható. Nézzük akkor a következőkben az egyes állapotjelzőket, melyek közül elsőként a nyomással ismerkedünk meg. Ezen belül is, ugye tudjuk azt, hogy ez az egységnyi felületre vonatkoztatott nyomóerő, P-vel, kis P betűvel jelöljük, ugye ez az F per A felület, erre vonatkoztatott erő, mértékegysége a newton per négyzetméter, ugye SI alapegységekkel, illetőleg a pascal az ő szabványos elnevezése. Ezen kívül, mivel a műszaki gyakorlatban az 1 pascal az kellőképpen kicsiny, ezért általában a bárt, illetőleg a megapascalt szoktuk használni. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sokan összeszokták téveszteni a bárt az atmoszférával. Az atmoszféra ugye normál esetben 101.325 pascal. A bár pedig kereken 10^5 pascal. Tehát senki ne essen ebbe a csapdába, mert ez egy jó kis elszámoláshoz vezet a zárt helyi, illetőleg vizsga során. Tehát, hogy egy bár az 10^5 pascal. Megapaszkálnál ugye ilyen probléma nincs, ott 16. pascal ugye az előtag miatt. Angol száz mértékegységekkel, aki találkozni fog, az a font per négyzet hüvelyk, pounds per square inch mértékegységgel találkozhat, ez durván 7 kilopaszkál, azaz egy bár durván 14,5 PSI-nak felel meg. Sajnos az angol száz mértékegység rendszer leginkább a repülésnek köszönhetően ugye a nyugati gyártók jóvoltából nem hajlandó kiveszni, ott még mindig ezekben az egzotikus mértékegységekben gondolkoznak. A nyomás megértéséhez végezünk egy egyszerű kis gondolatban végigvitt kísérletet, hogy hogyan is épül föl a nyomás. Mi az, amiből a nyomás tulajdonképpen származik? Gondoljunk el egy A élhosszúságú kockát, amiben N darab molekula száguldozik a tér minden irányában, de mi válasszunk ki egyet, ami éppen CI sebességgel közeledik itt a jobb szélső falhoz. És erre az egy molekulára nézzük meg, hogy mit is csinál az edény határoló falával. Ugye feltehetjük azt, hogy a molekulák a tér minden irányába azonos valószínűséggel mozognak, tehát ennek eredményeképpen az összhatás olyan lesz, mintha az összes molekulának az egyharmada menne egyik irányba, egyharmada másik irányba, illetőleg a maradék egyharmad a harmadik irányba. Tehát egy-egy szemközti oldalpárnak úgy néz ki statisztikai átlagban, minthogyha összességében N darab molekulának a harmada N per 3 molekula ütközne. Tehát vezessük be ezt az N vesző mennyiséget, ez az három egymásra merőleges irányban statisztikusan ennyi molekula mozog. Kövessük ezt az egy ijedik molekulát, amely tehát a jobb oldal felé tart, és ott egy röpke kis delta T idő alatt egy Fi erőt kifejtve rugalmasan az edény faláról visszapattan. Ott egy impulzust ad át az edény falának, és ez az impulzus az erő és az ütközés idejének szorzatával fejezhető ki. Tehát ez az impulzus, amit átad az edény falának, ez Fi-szer delta T lesz. Viszont a másik oldalról megnézhetjük azt is, hogy ez a molekula mozgás állapotában milyen változás állt be. Azt találjuk, hogy ez az impulzus, ez ugye egy M0-szor CI irányú mozgásmennyiségből egy negatív irányú M0-szor CIV változott. Megfelelően a molekula M0-szor CI lesz, az előzőekben talán olvasható volt, most megemlítem szóban is, az M0 az a molekulának a tömege. Viszont ugye annyit tudnunk kell, hogy ez a delta tau idő, ez egy nagyon rövid kis pillanat, és egy másodperc alatt az átlagos erőhatás az értelemszerűen jóval kisebb. Ezt úgy is fölírhatjuk, hogy ha egy szekundum alatt K-szor játszódik le ez az Fi-szer delta tau impulzust átadó ütközés, akkor ez egy Fi átlag szorozva egy szekundummal átlagos impulzusnak fog megfelelni. A K viszonylag egyszerűen kifejezhető, hiszen tudjuk azt, hogy mekkora sebességgel, mekkora utat kell megtennie. Ugye oda-vissza ugyanannak az oldalnak, ugye két A út után fog ütközni ismételten a molekula, tehát ez a K viszonyszám a CI per 2A képlettel fejezhető ki. Ha ezt behelyettesítjük és osztunk, itt ugye az osztás művelete maradt el, ugye a delta T alá beírhatnánk azt, hogy per 1 szekundum, hiszen emlékszünk az előző oldalról, ez itt Fi átlag szor 1 szekundum volt. Ha azt az 1 szekundumot ugye ide áthozzuk és osztunk vele, akkor kapjuk azt, hogy ugye Fi szer delta tau szor Ci per 2A, és végezetül ugye a kettesek ki fognak esni, ha ide behelyettesítjük a 2-ször M0-szor Ci-t, és kapjuk azt, hogy M0-szor Ci négyzet per A. Tehát az egy másodperc alatt ugye átlagosan létrejövő erőhatás, az tulajdonképpen M0-szor Ci négyzet per A-ként írható föl. Ez viszont egy molekulának volt az erőhatása. Az öt erőhatás természetesen úgy fog keletkezni, hogy egytől N veszőig összegezzük, ugye természetesen csak gondolatban, a molekulák hatását. Ugye ha beírjuk az F átlag helyébe magát ezt az előzőekben kihozott képletet, ugye láthatjuk azt, hogy az M0 az mindenkire ugyanaz, illetőleg maga az edény befoglaló mérete is független magától a molekuláktól, tehát ezt a szumma jellelé kihozhatjuk, M0 per A-szor, szumma I egyenlő 1-től N veszőig, Ci négyzet. Most még mindig ott tartunk, hogy minden egyes molekulának meg kéne mérni a sebességét, ez ugye természetesen a gyakorlatban nehezen kivitelezhető, úgyhogy alakítsuk át az egyenletet úgy, hogy szorozzunk be n vesző per n veszővel. Így tehát lesz egy olyan kifejezésünk, hogy m0-szor n vesző per a, és kapunk egy olyan kifejezést, hogy 1 per n veszőször, ez a szumma ci négyzet. Viszont ez ugye nem lesz más, mint az összes sebesség négyzet összegezve, osztva az össz darabszámmal, azaz az átlagosan egy molekulának a sebesség négyzetével lesz ez egyenlő. Tehát ez a C négyzet hullám kifejezés, ez a molekulák sebesség négyzeteinek az átlaga. Hiszen ugye N veszővel elosztottuk. Tehát innentől kezdve ezt a C négyzet hullám, tehát sebesség négyzet átlagot fogjuk behelyettesíteni. Tehát rövidebben írva ez az F M0 per A-szor N veszőször C négyzet hullám. Behelyettesítjük innentől kezdve azt, hogy az N vesző az nem más, mint N per 3. És nem erő érdekel minket, hanem az egységnyi felületre első erő. Tehát ugye A négyzettel még le kell osztanunk. Tehát odalent megjelenik egy 3-as, illetőleg A köb lesz a nevezőben. Ez az M0-szor N, ez ugye nem lesz más, mint az adott gáznak a tömege, szorozva ugye C négyzettel. Tehát ez valamilyen mozgási energia jellegű dolgot fog mutatni. Abban az esetben, hogyha ezt az A-köböt felelevenítjük, hogy ez most egy kockáról vagyon szó, ebben az esetben ugye ez nem más, mint a térfogat. Ez nem lesz más az N darabszámot elosztva az össztérfogattal, mint az egységnyi térfogatban megtalálható molekulák darabszáma. Így tehát írható, hogy a nyomás nem lesz más, mint 1/3-szor a molekulatömeg, szorozva az egységnyi térfogatban található molekulák számával, és szorozva a négyzetes középsebességgel. Viszont, és akkor itt hozzuk be a játékba azt, hogy bármilyen test esetében ugye a kinetikai energia az az m-szer c-négyzet per 2-ként írható föl, mivel az eredeti képletben nem található kettővel való osztás, ez ugye azt jelenti, hogy a kinetikai energiának a duplája lesz benne, tehát itt egy kettes megjelenik a számlálóban. A nyomás az 2/3-szor n-szer vevé kinetikai átlagként írható föl. Tehát minden egyes molekulából, ha tudnánk számolni ugye egy átlagos kinetikai energiát, beszorozván az egységnyi térfogatban található molekulák számával és 2/3-dal kapnánk a nyomást. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy az egységnyi térfogatban lévő molekulák haladó mozgásából számított közepes kinetikai energiának a 2/3 része lesz a nyomás, mint állapotjelző. A későbbiekben ezt tovább vive fogunk még az általános gáztörvénnyel is megismerkedni, de még mielőtt ezt megtennénk, a nyomással kapcsolatosan röviden, tömören nyomás méréséről. Ugye a hidrosztatika alapegyenlete ismerős lehet, ez a P egyenlő ρ / H / G, tulajdonképpen úcsöves manométerek segítségével a vízoszlopok közötti szintkülönbséget lemérve, ezen hidrosztatikai alapegyenlettel határozhatjuk meg a nyomás különbséget. Következő témakörünk a hőmérséklet. Ezzel kapcsolatosan ugye kezdhetjük ott, hogy ha adott egy megfelelően kis részecske, például egy porszem, amely minden oldalról értelemszerűen ütközik az őt körülvevő közeg alkotóival, akkor ugye azt várnánk, hogy nyugalomban legyen. Viszont, mivel a statisztikai átlag az a valóságban ugye sok egymással nem azonos időben eltérő hatásnak az összege lesz, ezért ugye nem minden időpillanatban lesz ugyanolyan nagyságú és ugyanolyan irányú az ütközés a szomszédos részecskékkel. A részecske tehát valamiféle fajta szabálytalan és rendezetlen útvonalon fog mozogni. Ugye ez a Brown-féle mozgás, és ennek a Brown-féle mozgásnak a vizsgálatánál derült fény arra, hogy minél nagyobb a hőmérséklet, annál gyorsabban fognak ezek a cikcakos, zegzugos útvonalak bejárása, annál gyorsabban fog megtörténni. Tehát a hőmérséklet növelésével a részecske gyorsával gyorsul, bocsánat, a részecske mozgása gyorsul, és ez a gáz molekuláinak nagyobb sebességére utal. Vagyis a hőmérséklet a közepes kinetikai energiával úgy tűnik, hogy valamilyen egyenes arányban áll, és ez az egyenes arány egy béta szorzó tényezővel fejezhető ki. Ezt a bétát nem sokára meg fogjuk határozni, előtte nézzük azt, hogy a hőmérsékletnek mi is a mértékegysége, hogyan és miképpen mérjük. Ugye az abszolút hőmérséklet az, ami számunkra érdekes lesz, tehát abban az esetben, hogyha olyan feladat kiírással állunk szemben, hogy mondjuk kis T egyenlő 20 Celsius fokos belépő közeggel dolgozunk, akkor már rögtön első dolgunk, hogy átváltjuk 293 Kelvinre, mert a termodinamikában az abszolút nulla foktól számított abszolút hőmérséklet lesz a mérvadó. Ennek a jele a nagy T, mértékegysége a Kelvin fok, amit 1960-as évek óta már fok jel nélkül, csak szimpla nagy K betűvel jelölünk. Ugye tudjuk azt, hogy Celsius foknál még ugye kitesszük a fokjelet. És megállapodás szerint az 1 Kelvin hőmérséklet különbség és az 1 Celsius hőmérséklet különbsége egymással megegyezik. Tehát a két skála osztása egymással azonos, viszont egy eltolás tapasztalható, ugye pontosan 273,15 század az eltolás, azaz az abszolút nulla pont, ugye mínusz 273,15 század foknál, Celsius foknál található, viszont azt hozzátenném, hogy ez a 15 század fok nem fog sem osztani, sem szorozni abban az esetben, hogyha elhagyjuk, tehát egy zárt helyi esetében nyugodtan lehet 273 fokos különbséggel számolni. Ha belegondolunk abban, hogy mondjuk lázmérés esetében lehet beszélni ugye 10 fokokról, de ha már környezeti hőmérsékletet mérünk, akkor csak az egész Celsiusok érdekelnek minket, akkor ez a 15 század ez tényleg nem fog sokat számítani. Ezen kívül angolszász mértékegységekben találkozhatunk a Fahrenheit-tel, amely a Celsiusnak többé-kevésbé megfelelő relatív skála, ott annyit szükséges tudni, hogy a nullpontja az mínusz 18 foknál van, illetőleg a 100 Fahrenheit az 38 foknak felel meg közelítőleg. És hogy ők se maradjanak le az abszolút skálával, a Rankine skála az a Fahrenheit osztású, de abszolút nulla foknál kezdődő skála. Úgyhogy ha valaki angol száz szakirodalmat olvas, és mondjuk azt látja, hogy 2600 fokos hőmérséklet van mondjuk egy égéstérben, akkor kezdjen gyanakodni, mert lehet, hogy ez csak 1200 Celsius, csak éppenséggel Rankine fokokban gondolkozik a cikk írója. Tehát itt látható például egy összehasonlítás, ugye a víz fagypontja 0 Celsius, ez Kelvinben 273,15 század, hogyha pontosak akarunk lenni, 32 Fahrenheit, és durván 460 Rankine fok, és ugye 180 osztás van a víz forráspontjáig a Fahrenheit, illetőleg Rankine skálán. Hőmérséklet mellett még fontos a sűrűség, illetőleg reciproka a fajtérfogat. Ezek tehát ugye egymás reciprokai, sűrűség, illetőleg fajtérfogat is előkerült már, ugye mindegyik kifejezhető az M0 molekulatömeggel. Ugye felidézve azt, hogy a kis N egységnyi térfogatban található molekulaszám, az a nagy N per V-ként írható föl, akkor ez ugye nem lesz más, mint a ρ egyenlő kis N-szer M0. Ugye ha ezt visszahelyettesítjük, ha ide a kis n helyébe beírjuk azt, hogy nagy n per v, akkor kapjuk azt, hogy n-szer m0, azaz n darab molekulának meg mindegyiknek összeadjuk az m0 tömegét, azaz kapjuk az egész közegnek a tömegét, ezt osztjuk az össztérfogattal, ez természetesen ugye visszaadja a sűrűséget. Tehát m per v ennek a reciproka a fajtérfogat V per M képlettel, köbméter per kilogramm dimenzióval. Lássuk akkor a következőkben az előzőekben levezetett állapotjelzők tekintetében a kinetikai gázelmélet alapegyenletét, vagyis alapegyenletéből az általános gáztörvény levezetését. Ugye megállapítjuk azt, hogy a nyomás nem más, mint a kétharmad kinetikai átlag. Ide most a kis n helyébe írjuk be ennek kifejtését, ugye a nagy n per v-t. Ha a térfogatot ki akarjuk fejezni, akkor ez nem más, mint ugye az m-szer kis v, azaz a faj térfogat. Ha viszont megvizsgáljuk azt, hogy ez a nagy n per kis m, ez micsoda is, molekulák darabszáma osztva a tömeggel, ez nem lesz más, mint a molekula, egy darab molekulának tömegéből vont reciprok. Tehát tovább írható a képlet úgy, hogy P egyenlő 2/3 1 per M0-szor V-szer vevékinetikai átlag. A vevékinetikai átlag helyére, ugye a hőmérsékletnél megállapítottak alapján, beírhatjuk azt, hogy ez nem más, mint β-szor T, és akkor itt történhet egy kis logikai eszmefuttatás, hogy innen akkor most az átrendezés után mi az, ami állandó, és mi az, ami nem. Nézzük tehát, ugye P-szer V egyenlő 2/3 1 per M0-szor β-szor T. Ugye M0 a molekula tömeg az egy adott gázra állandó. A β-ról azt mondtuk, hogy az is egy konstans, 2/3 az szintén. Tehát ez az egész, ami itt a T előtt helyet foglal, ez mindegy állandót fog adni. Vagyis P-szer V egyenlő R-szer T írható, és ez az R a specifikus gázállandó, ez ugye a 2/3 1 per M0-szor β-nak lesz a szorzata. Tehát ez az R arányossági tényező csak a gáz anyagi minőségétől függ, ezen belül tehát a molekula tömegétől és attól a bizonyos β-tól, ezért specifikus gázállandónak nevezzük. Specifikus, mivel minden egyes gázra más és más, annak anyagi minőségétől függően. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kinetikai gázelmélet alkalmazásával ismételten eljutottunk a gyakorlati tapasztalattal egybevágó kifejezéshez. Ugye ez lehet, hogy többeknek úgy ismerős, hogy P-szer V egyenlő N-szer K-szor T. Mindjárt megnézzük azt a formátumot is. Abban az esetben, hogyha mind a két oldalt beszorozzuk adott tömeggel, akkor kapjuk azt a kifejezést, amikor nem fajtérfogatra, hanem a rendszer teljes térfogatára írjuk föl az állapotegyenletet. Tehát P-szer V egyenlő M-szer R-szer T, ugye látható a keret, ez mindenképpen rögzítendő, ezt mindenkinek álmából riasztva is tudnia kell, és ennek hatására, tehát egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy az egyes alakjai hogyan is írhatóak. Ugye volt szó arról, tulajdonképpen onnan indultunk ki, hogy P-szer kis v, azaz a fajtérfogat egyenlő R-szer T-vel. Az előbb ugye beszoroztunk M-mel, és kaptuk a P-szer nagy V-t egyenlő M-szer R-szer T kifejezést. És ha figyelembe vesszük azt, hogy a fajtérfogat az a sűrűségnek a reciproka, akkor írhatjuk ugye azt is, ami kijelzőn is látható, P per ρ egyenlő R-szer T. És akkor ennek megfelelően az egyes mennyiségek kifejezései láthatóak szintén. Ugye például attól függően, hogy fajtérfogat vagy sűrűség van megadva, a P az ugye kifejezhető úgy is, hogy V-vel osztunk, és R-szer T per kis v, vagy rószor r szer t. Ha hőmérsékletet akarunk kifejezni, akkor ugye vagy úgy néz ki a dolog, hogy R-rel osztunk és P szer V per R, vagy P per rószor R-ként írjuk föl a dolgot, ugye attól függően, hogy melyik az ismert. Ha ugye fajtérfogatot szeretnénk kifejezni, akkor ez R szer T per P-ként írható, ha pedig rót sűrűségre vagyunk kíváncsiak, akkor ez ennek a reciproka lesz, P per R szer T-ként kaphatjuk meg. Állapot egyenlettel kapcsolatosan lássunk egy egyszerű példát. Legyen adott egy CXHX képletű szénhidrogén, amiből csak annyit tudunk, hogy azonos mennyiségű szénatom és hidrogénatom alkotja. Viszont le tudtuk mérni, hogy mekkora a tömege, mekkora a hőmérséklete, milyen nyomása van, és mekkora a térfogata. Innentől kezdve kérdés az, hogy mekkora lesz ez a bizonyos X. A helyzet az, hogy ha fölírjuk ugye az általános gáz, tehát az állapot egyenletet, akkor ugye P szer V egyenlő M szer R szer T-ként írhatjuk, és ebből tulajdonképpen egy valami nem ismert, ez pedig az R, a specifikus gázállandó. Erről nem sokára lesz szó, bár lehet, hogy a mai alkalomban már nem fog beleférni, az univerzális gázállandó, ami nevéből adódóan egy olyan egyetemes állandó, ami minden gázra pontosan ugyanannyi, és ebből származtatható lesz a specifikus gázállandó. Az első két sor között ugye azt tapasztaljuk, hogy az R specifikus gázállandó helyébe bekerült egy RM, ez lesz az univerzális gázállandó, és ezt osztjuk egy nagy M-mel, ez nem lesz más, mint a kilomol tömeg, vagyis egy kilomolnyi anyag kilogramban kifejezett tömegével. Például ugye szén esetében ugye 12 kg 1 kilomolnak a tömege. Ha hidrogén atomot veszünk, és nem ugye H2 molekulát, annak pedig ugye 1 kg lenne közelítőleg 1 kilomolnyi tömege. Ez a kilomol tömeg úgy fog összeállni, hogy van x darab szénatomunk és x darab hidrogénatomunk egyetlen molekulán belül. Tehát egyetlen molekulának a felírása ez úgy fog kinézni, hogy 12-szer x plusz 1-szer x, azaz 13x lesz az ő kilomol tömege. Vagyis ennek a nagy M-nek a helyébe tudjuk behelyettesíteni innentől kezdve azt az értéket, amely az x-től függ, és innentől x-re megoldhatóvá válik az egyenlet. A P szer V az ismerős, hiszen ezeket megadtuk, a tömeget és a hőmérsékletet is. Annyit szeretnénk még hozzátenni, hogy itt majd látható lesz a későbbiekben ez az univerzális gázállandó, ez 8314 joule per kilomol Kelvin értékkel rendelkezik, ezt kell tehát osztanunk a 13x-nyi kilomol tömeggel. Ezt ugye, ha rendezzük, akkor az x az egyenlő lesz m szer rm szer t per 13 p szer v-vel, behelyettesítvén az adatokat, igen jó közelítéssel az x-re végezetül kijön az, hogy 6 darab, és ennek megfelelően tehát egy C6H6 benzol molekulával, illetőleg azok sokaságával van dolgunk. A következőkben nézzünk néhány olyan törvényszerűséget, amelyek megkönnyítik majd az életünket az egyes állapotváltozások megismerésénél. Ezek nagyrészt már ismerősek lehetnek korábbi tanulmányokból. Például a Boyle-Mariotte törvény, amely az állandó hőmérsékleten végbe menő folyamatok másik két termikus állapot jelzője között teremti meg a kapcsolatot. Ugye három termikus állapotjelzőnk van, hőmérséklet, a nyomás, illetőleg a térfogat, illetőleg fajtérfogat. Ha a hőmérsékletet állandó értéken tartjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a nyomások aránya az a térfogatok arányával fordított arányban fog állni. Tehát ha P1 per P2 arányt állítunk föl, akkor az a V2 per V1 értékkel lesz egyenlő. Másrészt, ha tömeggel egyszerűsítünk, akkor a térfogat helyett írhatjuk a fajtérfogatot, ha pedig átszorzunk, akkor kapjuk azt, hogy P1-szer V1 egyenlő P2-ször V2, de mivel ez bármelyik 1-es és 2-es pont között érvényes lesz, általánosságban azt mondhatjuk, hogy a Boyle-Mariotte törvény ugye a P-szer V egyenlő állandó értéket fogja ölteni. Ha belegondolunk a felső tábla első sorában látható képletre, és tudjuk azt, hogy a specifikus gázállandó az egy gáz esetében egy érték, és most a T hőmérsékletet is lefixáltuk, akkor ez ugye egy az egyben visszaadja ezt a dolgot. Tehát a jobb oldal, ott a tábla felső sorában teljes mértékben állandó lesz. A Gay-Lussac törvény a másik két állapot jelzővel foglalkoznak, amelyek ugye az állapot bal oldalán találkoznak. Nyomás, illetőleg a fajtérfogat állandóságát mondják ki. Ugye mivel ezek a bal oldalán helyezkednek el az állapotegyenletnek, ennek megfelelően azonos lesz az indexek elhelyezkedése, magyarán egyenes arányban állnak egymással. Tehát ha V1 per V2-t írunk, akkor az egyenlő lesz a T1 per T2-vel állandó nyomás esetében. Rendezve a V és T hányadosa állandó lesz. Ugye, hogyha fölírunk két állapotegyenletet az 1-es és 2-es pontra, a P-k és R-ek ugye értelemszerűen azonosak, ezekkel egyszerűsíthetünk, és akkor így a V1 per V2 egyenlő T1 per T2 kihozható. Hasonló lesz a helyzet abban az esetben is, hogyha állandó térfogaton történik az állapotváltozás, ekkor a nyomások és abszolút hőmérsékletek lesznek egyenes arányban egymással, végezetül tehát a P per T nyomás per abszolút hőmérséklet hányados mutatkozik ebben az esetben állandónak. Avogadro törvényéről kell még mindenképpen megemlékeznünk. Ez ugye azt mondja ki, hogy azonos nyomáson és hőmérsékleten, azonos térfogatban minden gáznak azonos darabszámú molekulája lesz megtalálható. Legyen egy köbcentiméter térfogatban, ugye N1, N2, két különböző gáz, egységnyi térfogatában található molekula, ezeknek a közepes sebessége C1, illetőleg C2, molekuláik tömege pedig M01, illetőleg M02. Ebben az esetben, mivel a hőmérséklet azonos, ezért ugye a közepes kinetikai energiájuk azonos lesz, ezt ugye részleteiben fölírva M01-szer C1 négyzet átlag per 2, egyenlő lesz M02-szer C2 négyzet átlag per 2-vel, ezt jelöljük például egy A konstanssal. Mivel a nyomások is egyenlőek, az 1/3-szor M02-ször N2-ször C2 négyzet átlaggal. Na most adódik az, kézenfekvő, hogy ezeket behelyettesítsük ide, és látjuk azt, hogy ez az egyenletbe, ugye N1 és N2 mellett már csak konstansok találhatóak, tehát N1 egyenlő N2-vel, vagyis az egység térfogatban található molekula szám az meg fog egyezni. Tehát összességében kimondhatjuk, hogy bármely két gázt a nyomásaik, hőmérsékleteik és térfogataik egyenlőek, ugyanannyi számú molekula alkotja. Ez lesz tehát Avogadro törvénye. Röviden, tömören a molekula tömeg, illetőleg kilomol tömeg kapcsán kell egy kis eszmefuttatást végeznünk, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a molekula tömeg, ez effektíve egy molekulának a tömege egy olyan mértékrendszerben, ahol a tömegegység, a C12-es izotóp 1/12 része által van definiálva. Ugye annak köszönhetően, hogy a hidrogén a természetben ugye izotópiaiban is előfordul, ugye deutérium a két nukleonos hidrogén, amiben ugye az egy proton mellett van még egy neutron, illetőleg a két neutront tartalmazó három nukleonból álló trícium is elő-elő fordul. Ennek megfelelően a hidrogénnek a természetben előforduló izotóp tömege az nem lesz kereken egy, ennek hatására egy biztosabb C12 izotóphoz fordultak, viszont ugye mivel az 12 nukleonból áll, ennek az 1/12-ét vették alapul. Tehát a molekula tömeg az egy mértékegység nélküli viszonyszám lesz. Ezt szükséges megjegyezni, mert a következőkben rátérünk a kilomol tömegre, ez viszont nem mértékegység nélküli, bár általában elszokták felejteni sok helyről, tehát itt hivatalos leírásokat, tankönyveket és egyéb hasonló jellegű írományokat gondolok ez alatt, pedig ennek van mértékegysége. A kilomol tömeg nem más, mint annak a gázmennyiségnek a tömege, amely a molekula tömeg mérőszámával szám szerint megegyezik. Tehát például ugye a hidrogént ugye általánosságban a természetben ugye nem atomként, hanem molekulaként fogjuk megtalálni, ugye H2 molekulaként, és azért bár említettem, hogy ugye izotópiai is előfordulnak, leggyakrabban mégis az egy-egy protont tartalmazó hidrogén atomokkal fogunk találkozni, vagyis molekula tömege közelítőleg 2. Ennek hatására, ha tehát 2 kg-ot veszünk belőle, akkor ebben 1 kilomol mennyiségű anyag lesz. Tehát ezt a gáz mennyiséget nevezzük tehát, és ennek a tömegét nevezzük kilomol tömegnek. Jele tehát az előző példában már előkerült, ugye, hogy nagy M lesz, és érdekességképpen ez tehát rendelkezik mértékegységgel kilogramm per kilomol. Ugye az előzőekben szó volt arról, hogy univerzális gázállandó, ha elosztjuk a kilomol tömeggel, akkor az adott gázra érvényes specifikus gázállandót kapjuk. Viszont ugye az érdekesség az, hogy a specifikus gázállandó az joule per kilogramm Kelvin, míg az univerzális gázállandó az joule per kilomol Kelvin. Itt lesz ugye a kettő között az átjárási lehetőség. Ha osztunk kilogramm per kilomollal, akkor a kilomolok kiesnek, és helyébe kilogramm kerül, és lesz végül a specifikus gázállandónak rendben a dimenziója. Ami számunkra érdekes, az a kilomol térfogat. Ha tehát M a kilomol tömeg, és V a faj térfogat, akkor az M-szer V szorzat, azaz 1 kilomolnyi anyag térfogatát fogja jelenteni, vagyis a kilomol térfogatot. Arról szükséges tudni, hogy ez a kilomol térfogat viszont a kilomol tömeggel ellentétben nem egy fix szám. Mert, ugye, ha fölírjuk az állapot egyenletünket, akkor megláthatjuk azt, hogy ez a VM az tartalmazza még a nyomást is és a hőmérsékletet is. Tehát függni fog attól a kilomol térfogat, hogy milyen nyomásra és hőmérsékletre vonatkoztatunk. Ugye látható volt, hogy a kilomol tömeg az csak az anyagi minőségtől függ, a kilomol térfogat az viszont a nyomástól és a hőmérséklettől fog függni. Ugye, mint látható, itt az Avogadro féle szám található, egy béta univerzális állandó, tehát ez mondható, hogy a kilomol térfogat viszont az anyagi minőségtől lesz független, viszont függeni fog a nyomástól és a hőmérséklettől. Középiskolás kémiában volt ezekről az állapotokról szó, normál és standard állapotról. Röviden tömören elevenítsük föl, hogy ezek miről is szólnak. Normál állapotnak azt az állapotot értjük, amikor a nyomás 101.325 pascal, azaz atmoszférikus nyomás, és a hőmérséklet pedig 0 Celsius fok, pontosan ugye 273,15 század Kelvin. Ha behelyettesítjük az egyes értékeket, akkor azt kapjuk, hogy ekkor 1 kilomol anyag által elfoglalt térfogat az 22,415 ezred normál köbméter per kilomol. Ugye ez az N, nagy N betű szokott ilyenkor elé kerülni a köbméternek. Ebben az esetben ugye nem Newton köbméterről, hanem tehát normál köbméterről van szó. Vagyis azt mondjuk meg, hogy az a bizonyos gáz ilyen feltételek mellett ekkora térfogatot foglalna el. Ez egy viszonyítási alapot ad, mert például légtechnikában általában erre a normál állapotra szokás visszaszámolni a dolgokat, és azt mondjuk, hogy mondjuk egy normál köbméter levegőt szállít egy ventilátor mondjuk egy óra alatt, vagy egy perc alatt. És akkor ennek hatására lehet, hogy nem 0 fokos levegőt szállít, hanem 20 fokosat, de akkor már nem egy köbméternyit, hanem értelemszerűen a megfelelő arányban változott mennyiséget. Nézzük meg például, hogy ezen ismeretekben a levegőnek mekkora lehet úgy körülbelül normál állapotban a sűrűsége. A levegő körülbelül 29 kg per kilomol tömeggel rendelkezik. Ugye van egy nagyjából 75%-nyi tömegarányban benne foglaltatott nitrogén, tehát kb. 3/4 nitrogén, 28-as kilomol tömeggel, és kb. 1/4 pedig az oxigén, amely 32-es kilomol tömeggel rendelkezik, tehát logikus, hogy ez körülbelül 29-nél fog elhelyezkedni a levegő látszólagos kilomol tömege. Ha tehát beírjuk azt, hogy ugye M levegőször V levegő az egyenlő ugye a kilomol térfogattal, és a fajtérfogat helyébe beírjuk a sűrűséget, ugye mint a fajtérfogatnak a reciprokát, rendezvén az egyenletet, láthatjuk azt, hogy végül kiadódik 1,2938 tízezred kilogramm per köbméter. Ha most az állapot egyenletbe helyettesítünk be, és a ρ egyenlő, ugye itt is látható legalul a tábla alsó sorában, P per R szer T, ugye behelyettesítjük a megfelelő nyomás és hőmérséklet adatot, az utolsó tizedes jegyben 6 tízezrednyi eltérést találunk, egyébként lényegében egyeznek a számértékek. Meg kell emlékeznünk még mindenképpen a standard állapotról, ennek annyi különbsége van a normál állapothoz képest, egyrészt, hogy kereken 100.000 paszkál a standard nyomás, másrészt pedig nincsen adott hőmérséklet. Tehát míg a normál állapotnál 0 Celsius fokos hőmérsékletet fixen meghatároztak, addig a standard állapotnál a hőmérséklet az tulajdonképpen az alkalmazástól függhet. Bár az esetek döntő többségében 25 Celsius fokot szoktak alapul venni, és ennek hatására ugye az 1 kilomol anyag által elfoglalt térfogat a standard állapotban 24,5 köbméter. A következőkben határozzuk meg az ideális gázmolekula közepes kinetikai energiáját. Vegyük elő a kinetikai gázelméletből a nyomás képletét, ugye ez a 2/3 N-szer vevé kinetikai átlag. Ha megszorozzuk mind a két oldalt a kilomol térfogattal, akkor ez a következőre fog vezetni. Ugye itt észrevettük, hogy egységnyi térfogatban mennyi molekula van, és ezt beszorozzuk azzal a térfogattal, amiben 1 kilomol anyag van, vagyis ez a szorzat, ez pontosan az Avogadro féle számot fogja adni. Tehát a P-szer Vm egyenlő 2/3 Avogadro féle szám szor vevé kinetikai átlag. Ugye, hogyha másik oldalról az általános gáztörvényt 1 kilomol mennyiségre írjuk föl, akkor ugye a P-szer V mellé még az 1 kilomolnak a kilomol tömegét beírhatjuk, egyenlő lesz M-szer R-szer T-vel. És akkor itt vezessük be ezt a bizonyos M-szer R, azaz a kilomol tömegszor specifikus gázállandó egyenlő univerzális gázállandó jelölést, és vizsgáljuk meg egy kicsit. Ha rendezzük az egyenletet, akkor azt kapjuk, hogy ez az RM egyenlő P-szer VM per T. És elevenítsük föl, bár ugye nem volt annyira hangsúlyos, hogy feltétel nélkül rögzíteni kellett volna, de éppen ezért ide tettem még egyszer, hogy a VM az nem volt más, mint kétharmad NM-szer bétászor, T per P, és ennek hatására, ha beszorzunk P-vel, meg osztunk T-vel, akkor pont kiesik az a két változó, ami a hőmérséklet és nyomás függést adta. Vagyis, ha ezt a VM-et beszorozzuk P-vel és T-vel, kizárólagosan csakis konstansok maradnak benne. Azaz, ez az RM minden gázfajtára azonos, univerzális, tehát egyetemes állandó értéket fog adni. Ez lesz tehát az univerzális gázállandó, és ezt szeretném, hogyha bár nem kereteztem be, de mindenki rögzíteni, lehetőség szerint a nem felejtő memóriájában, hogy RM egyenlő 8314 joule per kilomol Kelvin. Tehát miután megválasztottuk a Kelvin hőmérsékletmértékegységet, megválasztottuk a joule energiamértékegységet és a kilomolt, mint darabszám mértékegységet, az egész világon 8314 zsult kell 1 kilomol anyag 1 kelvinnyi hőmérséklet növeléséhez adni. Tehát az bizonyos univerzális gázállandó, ez minden egyes gázra anyagi minőségtől független lesz. És akkor innen kifejezhető ez a vevékinetikai átlag, amire végezetül azt fogjuk kapni, hogy itt megtaláljuk benne a Boltzmann állandót is, és végezetül 3-2-t K-szor T adódik a kinetikai, közepes kinetikai energiára, vagyis a béta egyenlő 3-2-t K egyenlő 2,07 × 10⁻³ joule per Kelvin értéket kapunk. Tehát meg tudtuk határozni ezt a bizonyos béta arányossági tényezőt is. Levonható tehát az a következtetés, hogy az ideális gáz molekulájának haladó mozgásából számított kinetikai energia csak az abszolút hőmérséklettől függ, mégpedig egyenesen arányos ezzel, az arányossági tényező pedig szintén ugye egy univerzális állandó lesz. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor a következő órán a szabadságfok fogalmával fogom folytatni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!